Urunk, köszönjük, hogy együtt lehetünk. Köszönjük, Urunk, hogy beszélgetni akarsz velünk. Mi is szeretnénk hozzád méltóan ünnepelni, Isten tiszteletet tartani. Kérünk, Urunk, hogy tisztíts meg bennünket. Kérünk, hogy munkálkodj az életünkben, Urunk. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a Tieid lehetünk, és hogy a Te jelenlétedben jöhetünk, és énekekkel, bizonyságtevésekkel szolgálhatunk Neked. Imádkozunk, Urunk, hogy munkálkodj a szívünkben, hogy ezen az alkalommal is több honvágy legyen a szívünkben. Köszönjük a mennyországot, köszönjük az Isten országát, köszönjük, hogy vágyhatunk oda és készülhetünk. Segíts meg, hogy bemehessünk, hogy készen legyünk arra a napra, amikor hívsz bennünket, és addig is, Uram, add, hogy végezzük a mi munkánkat, úgy, ahogy elvárod tőlünk. Amen. Testvéreim, igéket fogunk olvasni a Filippi beliekhez írott levél harmadik részéből, a 17-től 21-ig terjedő versekből. Legyetek én követőim atyám fiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen mi néktek példátok vagyunk. Mert sokan járnak másképpen, kik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei, kiknek végük veszedelem, kiknek Istenük az ő hasok, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, kik mindig a földiekkel törődnek. Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket. Amen. Köszöntünk szeretettel mindenkit ezen a meleg nyári délutánon Isten házába, és kívánjuk azt, hogy minnyájan tudjunk a jó Istenre figyelni, felfrissülni, és életigéket nyerni őtől le. Hogyha meg kellene fogalmazzuk most azt, hogy milyen várakozásunk, milyen kérésünk van a jó Istentől erre a délutánnal kapcsolatosan, akkor vajon mit mondanánk? Mert ezzel a vágyjal, ezzel az imádsággal kell jöjjünk az Úr házába. Nem csak azért, hogy ott vagyok, meghallgatom, hanem kell legyen egy keresés, egy vágyakozás a szívemben, és én kívánom azt, hogy legyen ott minnyájunkban, és hallgasson meg a Jóisten bennünket, és cselekedjen minnyájunknak az életében. Az énekkar szolgálatát kérjük, azután Seletye Dávid testvér fog szólni.
Testvérekbe is valami megmozdult akkor, amikor hallgattuk az énekar énekét. Csak bíz, csak bíz. Ha már ma délután itt mondanánk egy nagy amment, és belegondolnánk valójában, hogy mit is énekelt az énekar, hát ez is segítene bennünket, gondolom, egy lépéssel, hogy előrébb legyünk. Körülbelül 2 hete már tudtam, hogy szolgálni fogok, és hogy milyen téma lesz, és kezdtem írogatni magamnak ki néhány igeverset, hát körülbelül 35 igeverset, és eldöntöttem, hogy ebből fogok szolgálni, pontosan, hogy fel fogom olvasni az összes igeverset. Végül a héten még motoszkált más egyéb is bennem, és akkor a 35-ből, hát itt van mind a 35 igevers, hát ebből csak éppen körülbelül 11-et fogok röviden felolvasni. Ami kapcsolódik ahhoz, hogy a mennyek országába készített Isten számunkra otthont. Kolossé 1:5. Hálát adunk azért a reménységét is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Máté evangélium 6:20. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti meg, és ahol a tolvajok nem ássák ki, és nem lopják el. Aztán a Filippi 3.20 az egyszerű fordítás szerint így hangzik. A mi igazi hazánk azonban a menny. Szabadítónkat, az Úr Jézus Krisztust is a mennyből várjuk. Onnan fog visszajönni. Zsidók 13.14. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. János evangéliuma 14.3. És ha majd elmentem, és helyet készítek nektek, íme eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Máté 7.21. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Máté 18.3. Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. János evangélium a 3.5. Jézus így felelt. Bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa, mondja Máté 5.3-ba. Aztán Lukács 9.62. Jézus pedig így felelt, aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. És az utolsó igevers, ami még feljegyeztem, 1 Korintus 15.50. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. Ezek úgy motoszkáltak bennem, és nem volt nehéz, nem úgy kerestem már, mint régen kerestük valamikor, lehet akkor talán jobb lett, jobban több időt szántunk arra, hogy a Bibliát egyenként fellapozgassuk, hanem segített a számítógép is, meg vannak ilyen bizonyos programok, amik kulcsszavakat megadunk, és igeverseket megmutatnak nekünk, de úgy azon gondolkodtam, hogy ezzel a címmel mennyei polgárjog nagyon fontos az, hogy az ige az, ami megmutatja nekünk, hogy hogyan és merre kell menjünk ahhoz, hogy a mennybe jussunk. Az utóbbi időben egyre többet hallunk arról, hogy emberek elhagyják a szegényes országokat, és ott, ahol háborúk vannak, és mint ember áradatok jönnek, vagy mennek gazdagabb, fejlettebb, biztonságosabb országokba, szeretnének letelepedni. Jobb megélhetés reményében, vagy talán lehet, hogy hamarabb fognak munkát találni. Csak hogy ehhez szükségük van az embereknek arra, mármint azoknak, akik jönnek, vagy mennek, hogy rendelkezzenek annak az államnak a polgár jogával. Hogy polgára legyen annak az országnak, amelybe szeretne letelepedni. De hogy feltevődik bennünk a kérdés, vajon kik ők, és kik ezek az ismeretlen emberek, honnan jönnek, és milyenek, és mit igényelnek, és miért akarják megszerezni annak a másik államnak a polgárjogát. Ha Romániára gondolunk, és elmondanám, hogy valaki szeretne letelepedni Románia területén, nem elég arra az, hogy csak ide költözik, hanem tudomásom szerint az ide vonatkozó idegenrendészeti törvények szerint 8 évig kell élnie Románia területén, és ahhoz, hogy jogosultságot szerezzen magának, hogy megkaphassa az állampolgárságot. Persze, emellett még be kell tartani az ország rendeleteit, jogszabályait, meg különben, ha megsérti, akkor kitoloncolják, és elveszíti annak a jogosultságát. A Bibliában is találtam egy olyan személyt, aki két állampolgársággal rendelkezik. Hát volt a Bibliában is egy valaki, akinek lehet, hogy volt több is, de egyet most említenék. Pál apostolról van szó, aki zsidó farizeus létére rendelkezett római állampolgársággal, polgárjoggal. és ez mentette meg őt a korbácsütésektől. Mivel ő nem volt akkor elítélve, és nem volt akkor bíróság elé víve, ezért a katonák megijedtek, mikor megtudták, hogy ő római polgárjoggal rendelkezik. Micsoda egy nagy tekintélyt biztosított neki ez a polgárjog. Pál apostol beleszületett a római polgárjogba, de annak idején drága pénzért is meg lehetett venni ezt a polgárjogot. Úgy, ahogy mi magyarok ide születtünk, és a román állampolgárságba születtünk, de ugyanakkor kérhetjük a magyar kormánytól a magyar állampolgárságot, ha van rá bizonyíték, hogy az elődeink magyarok voltak. Vagy pedig úgy, ahogy említettem, hogy akik itt leszeretnének telepedni Romániában, kivárják a 8 évet. Na most nem akarok én evel egy ilyen polgárjogi disszertációt előadni a testvéreknek, mert nem ez a célunk, és nem is ezt kell mi tanulmányozzuk, hanem a legfontosabb az, ugye mennyei polgárjogról van szó, hogy hogyan lehet megszerezni nekem és nekünk ezt a mennyei állampolgárságot, az Isten országának a polgárságát. Hát nagyon egyszerű a válasz, hogyha, mivel sokan gyülekezetbe járunk, és nagyon sokat halljuk ezeket a dolgokat, de nagyon jó tudatosítani és többször elmondani, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztus által, az ő áldott, kiontott vére által, mely lemossa a bűnünket, a bűnömet, de csak akkor, ha eléje járulok. És láthatatlanul ott lesz a vérével ellátott pecsét. Ugye mostanában már megszoktuk, talán el is felejtettük, hogy milyen volt az, amikor a vámnál álltunk, és vittük az útlevelünket, és pecsételték. Az feljogosított arra, hogy belépjél egy bizonyos országnak a területére. Tehát ha Magyarországra mentél, kaptál egy magyar pecsétet, és akkor ott tartózkodhattál bizonyos ideig. Ugyanígy, ha tovább mentél, a következő ország szintén tart bele neked egy pecsétet, hogy tartózkodsz a másik országnak a területén. Milyen boldogok voltak azok, akik 10 évre kaptak vízumot, akár Amerikába, akár Ausztriába. Most már lehet járni jobbra-balra. De akkor, amikor az Úr Jézus ráteszi az ő pecsétjét a te életedre, akkor ez láthatóvá válik mások felé is, és akkor ezzel egy állandó belépésünk lesz a mennyei országba. Abban a mennyei államba, ahonnan nem küldhet ki bennünket senki. Megmenekültünk a pusztulástól, megmenekülünk Isten ítéletétől, megmenekülünk a kitoloncolástól, az üldöztetéstől és az örök haláltól. Nem kell várni 8 évet, hogy megszerezzük ezt. Nem kell egy vagyont fizetnünk, vagy nagy összeget fizetni azért, hogy megszerezzük a mennyei állampolgárságot. Egyszerűen csak oda kell állni a mi Urunk elé, és úgy körtönfalazás nélkül elmondani neki, hogy mi áradban vagyunk, miért vagyunk itt, elmondani önmagunkról, életünket, megbánni bűneinket, és ő nem fog elutasítani. Ő nem fogja rátenni azt a pecsétet, amit hallottam, sokszor elmentek Bukarestbe azok, akik Amerikába készültek, és vízumra rárakták, hogy elutasítva. Pontosabban az útlevelébe. Elutasítva. Nem mehetett. Itt a mennyei atya az nem fog téged elutasítani. Bátran gyere, és járulj az ő színe elé. A mennyei polgárjogot semmilyen pénzért nem lehet megvásárolni, már említettem. Sem bizonyos letöltött szolgálatokkal nem lehet megszerezni. Mit értek ez alatt? Azt, hogy nem lehet azt mondani, hogy ennyi és ennyi évet leszolgáltam, ennyi és ennyi éven keresztül voltam lelkipásztor, voltam bizottsági tag, voltam karmester, voltam énekari tag, ennyi és ennyi éven keresztül gyülekezeti tag voltam. Aztán ennyi és ennyi éven keresztül jártam a gyülekezetbe. Ott voltam minden imaórán, ott voltam minden istentiszteleten, bibliórán. Az Isten dicsőségére ennyi és ennyi dolgot, ennyi és ennyi dolgot adakoztam. Mindig segítettem a rászorulóknak, szegényeknek. Most már jogom van arra, hogy megkapjam a mennyi állampolgárságot. Nem, ez nem így működik. Mert egyedül az áldozati bárány, az Úr Jézus Krisztus keresztfán értünk kiontott vére árán lehet megkapni. Egyedül az ő vére által menekülhetünk meg a bűnös világ államából, amely, mint tudjuk, pusztulásra van ítélve. Pál apostolt is megkötözték a katonák, és akkor, amikor rájöttek, hogy ő római állampolgár, akkor eloldozták. Ugyanígy van, mikor a sátán rájön arra, hogy te a mennyi országnak vagy a polgára, akkor el kell oldozzon, mert valaki hatalmasabb van az, aki vigyáz rád. Aztán a mennyi állampolgárságért nem kell mennünk sehova sem. Nem szükséges érte más államba menekülnünk, vagy letelepedjünk, nem muszáj más gyülekezetbe elmenjünk, vagy más vallásba átlépjünk. Mert legyél bárhol is, ha kinyitod a Bibliádat, akkor azonnal a mennyei ország kapuja előtt állhatsz. De ez még mindig nem jelenti azt, hogy már is megszerezted ezt a gyönyörű polgárjogot. Olvashatod a Bibliát éveken keresztül. De ha nem lesz ott a homlokodon, a szíveden az Úr Jézus pecsétje, nem mehetsz be. Nem léphetsz be Isten országába. És ehhez még kell egy vezetést is, ugye, legyen egy vezetőd, gondolok a Szentlélek Istenre, aki egy az Atyával és a Fiúval, ő az, aki bevezett téged ebbe az országba. Ő az, aki megmutatja neked ennek a, és megismerteti veled ennek az országnak minden zegét, zugát. Megismerteti veled Isten igéjét. Bevisz téged a mennyei államba, ahol már többé nem fognak téged üldözni, nem kell többé soha menekülnöd, nem kell félelemben és gyötrelemben legyen részed, hanem egy boldog életet fogsz élni. Ez kell, hogy megtörténjen mindannyiunk életében. Én imádkozom és kívánom azt, hogy akik itt vagyunk, mindannyian szerezzük meg ezt a polgárjogot, a mennyei polgárjogot. Amen. Ismét az énekar szolgálatát fogjuk meghallgatni. Azt követőleg majd kérném Szeredai Katalint, hogy szolgálj.
Hallottátok, van egy Jónás lesz otthonunk, hallottátok, van egy hely, hol a fel, ott mosoly lesz arcukon, koronát kapunk, ott örök nekünk lökön a kú, egyetem lesz otthonunk, csillagként vele ragyogunk. Nincs már messze hajnalunk, eljön.
Jézus Krisztus a fény. Uram, hogy ragyoghatsz így fényben, hogy évezredek tüzében fényed nemhogy elhalványulna, de mintha még tündöklő volna. Úgy ragyogsz át a népeken, a fáradt ember szíveken, mint élő remény tiszta lángja, meleget, erőt sugározva. Fényed a szívekben ragyog. Nem láthatnak lelki vakok, mert lélek vagy, és csak az látja, aki szívét szélesre tárja. Tárulj ki, szív, örülj a fénynek, Krisztus éltető melegének, az életnek, mi benne rejlik, mely sugárzik és el nem múlik. Örök ragyogás, nem kis mécses, ahova betér minden fényes. Ragyog a szív, az arc, a képzelet, és sugárzik a cselekedet. Mindig csak jót, soha se rosszat, feledni régit, gonoszt múltat, új lesz a szív s az indulat, ragad meg őt, a sugarat. Uram, hogy ragyoghatsz így fényben, hogy évezredek tükrében fényed nemhogy elhalványulna, de mintha még tündöklőbb volna. Amen.
Amen. Köszönjük szépen. A zenekar szolgálata fog következni, majd aztán a tini csoportot kérjük szolgálattal. Thank you.
A kis tini csoportunkkal határoztuk el, hogy ezen a délután szolgálni fogunk, ugyanis egy mérföldkőhöz értek egyesek a tini csoportból a nyolcadikosok. Befejezték a nyolcadik osztályt, és a testvérek is, ahogy tudják, talán életükben az első legnagyobb megmérettetés következik, a képességi vizsga, amikor mindegyik megválaszza magának a szakterületét, hogy hol tanuljon tovább. És nagyon ismerős énekekkel, ezt el kell mondjuk, régi ismerős énekeket gyakoroltunk, ilyen kánonszerűt, ezt próbáljuk elénekelni, örömmel énekeltük, régi, de szép énekek. Egy bölcs tanár azt mondta nemrég, hogy most így a vizsgai időszakra gondolva, és ez szól a 12-eseknek is, hogy két dolog szükséges. Az egyik a tudás és a forma. A jó tudás és a jó forma. Egy igeverset is szeretnék olvasni a tudáshoz. Példabeszédek 2:6. Mert az Úr ad bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. A tudás szerzésének az ideje eddig tartott, lejárt. Amit eddig nem tanultatok meg, most már nehezen fogjátok, akár nyolcadikosok, akár 12-esek megtanulni. Amit meg kellett eddig tanulni, reméljük, hogy megtanultátok. És lassan, amikor számot kell róla adjatok, reméljük, hogy mindannyian jól fogtok vizsgázni. A második dolog, hogy a forma, a jó forma. Jó formába kell legyenek gyermekeink, amikor eljön a vizsga ideje, mert betegen, gripásan, vagy tüdőgyulladással, vagy lázasan akár, vagy törött végtagokkal nehezen lehetne levizsgázni. És imádkozzunk testvérek, hogyha eszünkbe jutnak gyermekeink, hogy az Úr őrizze meg a testi egészségüket is. Mert hiába tanultak sokat eddig, hogyha nem lesznek jó formában, amikor számot kell róla adjanak. Ehhez is szeretnék egy igeverset vagy kettőt olvasni, a Példabeszédek 3:7-8. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint, féld az Urat, és távozzál el a gonosztól. Egészség lesz ez a testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Hát imádkozunk azért, hogy a gyermekeinknek a testét, lelkét, szervezetét a Jóisten újítsa meg ezekben az időszakokban. Lehet, látjuk gyermekeink, hogy egy-egy nagyon ki van merülve. Szükség van arra, hogy a Jóisten testileg és lelkileg is, az ő igéje által is megújítson benneteket, és vigyázzon a testi egészségetekre, mert csak így fogtok tudni jól vizsgázni. És ezért egy pár szót szerettem volna szólni, hogy következnek most, mindegyik nyolcadikos el fog mondani egy igeverset, amit választott saját magának ebben a vizsgaidőszakban, amiben belekapaszkodhatnak, és most ők következnek. Annyit még el szeretnék mondani, hogy hiányzik még két nyolcadikosunk, a Kovács Dóra és a Katóc Tomi. Most gyertek akkor, hogy elmondani az igeverseket, amik vezér igétek is, amiben belekapaszkodhattok.
Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten bölcsessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztusban. Filippi 4:6-7.
23. Zsoltár 6. verse. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úrházában lakozom hosszú ideig.
Oh. Zsoltárok 119.9. Hogyan tarthatja meg tisztán az ifjú az életútját úgy, ha megtartja a te igédet?
Tartsd meg, amit az Úr, a te Istened rád bízott, járj az ő útján, tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit és intelmeit, ahogyan megvannak írva Mózes törvényében. Akkor boldogulsz mindenben, amit teszel, és mindenütt, ahová fordulsz. 1 Királyok 2:3.
Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem levegőbe vág.
Köszönjük szépen! Ezek az igeversek, amiket elmondhatok, gondolom, hogy foglalkoztattak benneteket, azért mondtátok, hát véssétek jól a szívetekbe. Most meg fogjuk hallgatni ismét a Fúvós zenekar szolgálatát, azt követőleg Moroz Loránd szolgálatát hallgatjuk meg. Thank you.
Az utóbbi időben ifjúságunk belekezdett egy sorozatba, amit tegnap sikerült is befejeznünk. Ennek a sorozatnak a témája a lelkiélet hajótörései volt. Röviden szeretnék az utolsó részről beszélni, amelynek a címe az volt, hogy hogyan kerüljük el a hajótörést. Ugye egy hajó alapvető felszerelései közé tartozik a horgony, a kormány, illetve a vitorla. És ugyanezek az eszközök megtalálhatóak a lelki élet hajóján is. A horgony az Isten. Úgy, ahogy a horgony meg tudja tartani a hajót a vihar közepette, nem sodorja el az ár. Ugyanúgy van Isten is, úgy, hogy írja Máté 7. részében, 24. és 25. igeversében. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és neki dőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Ez a kőszikla, ami életünkben Isten kell legyen. A vitorla, az az Isten igéje. Csak a Biblia tud minket előrébb segíteni a hitéletben. Az Istennel való kapcsolatunk visz előre, és juthatunk előre. A kormány pedig, mire jó a kormány? Arról, hogy kikerüljünk akadályokat, nem? Ez, ami a hit életünkben, ezek lehetnek személyek, vagy tanácsok a Bibliából, mint például a jó erkölcsöt is megrontja a rossz társaság, vagy a Biblia óv minket a pénz szerelmétől. Gyakorlatban az előadó gyakorlatban három dolgot említett, hogy mégis mit tegyünk annak érdekében, hogy elkerüljük a buktatókat. Az első az a csendesség, kapcsolatod Istennel. A második a közösség, kapcsolatod a többiekkel, és a szolgálat, kapcsolatod vele, aki felé szolgálsz. Én bátorítani szeretném a testvéreket, hogy úgy hajzzunk, hogy célba érjünk, és fel szeretném olvasni a János 10. rész 29. igeversét. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én szeretnék úgy hajózni, hogy a mennyben találkozzunk, a mennyi kikötőben találkozzunk a testvérekkel. Amen.
Még egyszer kérjük a zenekar szolgálatát, azt követőleg pedig Kovács Patrikot kérjük szépen, hogy szolgáljon közöttünk. Thank you.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Felszeretnék olvasni egy igeverset, az 5 Mózes 4.1-et. Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyekre megtanítalak benneteket, és teljesítsétek azokat, hogy élhessetek, és bemenve birtokva vehessétek azt a földet, amelyet atyáitok Istene az Úr ad nektek. Nagyon örültem annak az éneknek, amit először énekelt az énekkar, és volt benne egy hasonló mondat, valahogy így szólt, hogy ne félj attól a harctól, amin biztos a győzelem. És hasonló gondolatok jártak mostanában a fejembe, mert elkezdtem tanulmányozni a Mózes 5. könyvét, mivel egy tanulmány folyamán elkezdtem elejétől a Bibliát tanulmányozni, és mielőtt elkezdtem volna a Mózes 5. könyvét, azt gondoltam, hogy ez is fel fogja sorolni a törvényeket, egy kicsit unalmas lesz, valahogy ugyanazt fogom kapni, mint a Mózes 2. könyvében, de utána kiderült, hogy teljesen más megvilágításba mutatja be a törvényeket, mivel ez pont a 40 éves vándorlás után volt, és ugye a 40 éves vándorlás is azért volt, mert Izrael népe nem engedelmeskedett, és nem mert harcolni a Kánaán földjéért, és tehát egy olyan megvilágításba mutatta be a törvényeket, hogy mi lett volna, hogyha te akkor engedelmeskedsz, és lehetett volna sokkal másképpen is, történhettek volna másképpen is a dolgok. És elkezdtem gondolkozni azon, hogy vajon az én életemben hány ilyen 40 éves vándorlás volt, azért, mert nem engedelmeskedtem Istennek. És rájöttem, hogy olyan sokszor vontam magamra, vagy talán másokra is Isten átkát, mert nem engedelmeskedtem. Pedig az ige világosan kimondja, hogy aki engedelmeskedik Istennek, az élvezi Isten áldásait. És ez nagyon megfedett engem. És ahogy olvasom tovább a Bibliát, úgy egyre több dolgot értek meg, és világosabb számomra. És szeretnék ebben változni, hogy mindig engedelmeskedjek Istennek, mert csak úgy kaphatom meg az áldásokat, és úgy lehet szép az életem. És szeretném, hogyha imádkoznának a testvérek értem, és értünk főleg azokért, akik most érettségizünk, mert nagyon nagy teher van a vállunkon, nem is igazából azért, mert most vizsgáznunk kell, hanem nagy a nyomás, a teher, és én azt tapasztalom, hogy hamar megfáradok, meglankadok, és ilyenkor az Istennel való kapcsolatom is meggyengül. Kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzanak értünk, mert szükségünk van az ima támogatásra, és megköszönöm az eddigi ima támogatásokat. Fel szeretnék olvasni egy verset, ami pont erről a 40 évi vándorlásról szól. 40 évi vándorlás, nagy hiába valóság. Hiába volt kész az ígéret földje. A sereg nem volt fegyverbe öltve, nem volt kész engedelmes lenni, nem volt kész Istennel harcba menni. Most újra itt állnak a Jordán partjánál, de Isten haragja már régen elszállt. Lehet másképpen is tenni. A harcba, csatába csak előre menni. Uram, újra itt állok a Jordán partjánál. Nem akarok újabb 40 évi vándorlást. Még kettőt, sőt, még egyet sem. Csak menni engedelmesen. Amen.
A Jóisten erősítsen is. Bátorítson főleg azokat, akik most vizsgai időszakban vagyunk, hogy minden vizsgánkat sikeresen tudjuk letenni.
az énekkar szolgálatát kérjük most. Gyerek voltam, és hallgattam Dénes testvért igét hirdetni, akkor mondott egy olyat, amit több helyen elmondott, mert visszahallottam azóta máskor is, máshonnan is. Azt mondta, hogy akkor, amikor a mennybe érkezek, akkor három csodában lesz részem. Ugye tudjuk. Az egyik az, hogy azokat, akik azt gondoltam, oda jutottak, nincsenek ott. Azok, akiket úgy gondoltam, hogy nem jutnak oda, mert olyan az életük, ott vannak. És a harmadik, hogy én is ott vagyok. Kedves testvéreim, ez nem természetes jogunk arra, hogy odajussunk az Isten országába, mennyországba. Isten készítette ezt az országot, nekünk készítette, embereknek készítette, de nem megy ez olyan magától érthetődően, hogy oda jutok az Isten országába. Kell valamit tenni ennek érdekében. Persze nem azért jutok oda, mert én csináltam valamit, mégis tőlem vár a Jóisten valamit. És bár jó lenne, ha ma este valamennyit megértenénk ebből, hogy mi is a mi feladatunk. A mennyei polgár jogról, és ebben a szóban, testvéreim, benne van az isteni igazságosság, az isteni akarat is, hogy ez nem megy csak úgy össze-vissza. Véletlenszerűen, valahogy, ahogy sikerül, csak úgyni, hanem van ennek egy igazságos rendezése, egy jog, egy becsületes eljárás. Nem lehet másképpen, mert ilyen az Isten, aki ezt készíti a mi számunkra. Ő készítette a mennyországot, és ezért az út is kész, és nem lehet másképpen oda jutni. És egy néhány igazságot szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatosan. Ez a polgárjog, a mennyei polgárjog egy döntéssel kezdődik. Az Isten szívében volt egy döntés, egy akarat, egy terv, és így lehet az enyém az Isten országa, másképp nem. Ugye fizikailag, vagy így természetesen mi úgy értjük ezt, hogy akkor például a Magyarország kormánya, parlament szavazott, és adtak egy törvényrendeletet, aminek alapján más országokban élő magyar emberek, ha tudják bizonyítani származásukat, jelentkezhetnek arra, hogy polgárok legyenek. De a kormány döntése nélkül ez nem lehetett volna. Tehát előbb kellett egy ilyen döntés. Most ugye mindenki a futballmérkőzéseket nézi, ezzel kapcsolatosan mondom azt, hogy a Nemzetközi Fotball Egyesület, a FIFA, kellett egy olyan döntést hozzon, hogy 2016-ban ebbe a dátumba megrendezik ezt az európai bajnokságot. Hiába jelentkezhetett volna a magyar futballcsapat, vagy mit tudom én már, mi akarunk menni focizni. Tehát kell egy ilyen döntés legyen, és utána következnek a többi dolgok. És ugyanígy van Istennél is, és az egész üdvtörténettel kapcsolatosan, és olvasom ezeket az ismert igéket, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. És nagyon sokszor idézzük ezt az igét, és elhagyjuk a másik felét. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Tehát van egy végzés, van egy isteni döntés, mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Ez az a predestináció, amit annyit vitatnak az emberek sokféleképpen, nem akarok én most erre kitérni, de ez egy bibliai igazság. Az Isten eldöntött valamit, és másik helyen azt mondja Isten igéje az Efézusi levélben, hogy áldott legyen az Isten, aki megáldott minket, aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtetése előtt. Tehát az Isten, aki örök, neki nincs kezdete és nincs vége, ő az alfa és az omega, eldöntötte magában, a jó tetszése szerint szeretetből, hogy üdvösséget készít. Készít mennyországot, és minden embert szeretne, hogy ott legyen az Isten országában. Itt kezdődik a mennyei állampolgárjog. És ez az Isten szívéből pattant, és nem úgy van az, hogy mi emberek annyit tudunk imádkozni, meg annyit adakozni, meg vallásoskodni, meg mit csinálni, jótékonykodni, és valahogy oda befurakodok, valahogy úgy végül bekillódom magam az Isten országa. Ez nem így. Isten elkészítette, eldöntötte, és az utat is elkészítette. Na most még az úttal kapcsolatosan nem csak ez a döntés van, hanem van az Isten részéről ez egy véghez vitel. Nem csak azt mondta az Isten, na itt a mennyország, na tessék kínlódni, oda eljutni. Ha tessék, csináljatok emberek sok mindent, lássam, hogy ki tud oda eljutni. Nem így csinálta. Hanem azt mondta az Isten, itt van a mennyország, van egy döntés, és én megadom a lehetőséget, hogy minden ember oda eljusson. És a János 3.16-ot ugye mindjárt ismerjük, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Tehát megtörtént az Istennél ez az adás, hogy az ő fiát adta. És csak idézem megint ezeket az ismert igéket. Mi nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg a ti atyáitól örökölt hiába való életből, drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén, és most mondjuk tovább. Aki eleve el volt rendelve a világ megalapítása óta, a világ megalapítása előtt, még mielőtt az Isten teremtette volna a világot, a fákat, a növényeket, a tengert, a hollat, a csillagokat, az Isten döntése alapján azt mondta, elküldöm az Úr Jézust. Az Úr Jézus Krisztus megöletett, a megöletett bárány, mondja a Jelenések könyvében az író János, megöletett a világ megalapítása előtt. Hát hogy akkor öletett meg? Hát ő eljött a római világba. Hogy akkor? Az Isten szívébe a döntés. Az út meg volt készítve, el volt készítve, és azt mondja Pál apostol itt a Filippi 3-ban, hogy tulajdonképpen vannak olyanok, akik Krisztus keresztjének ellenségei. Ők mutatnak dolgokat, de a keresztnek ellenség, és ez a legnagyobb probléma. Mert ez az egyedüli lehetőség, mondja Péter, ugye, amikor prédikált, hogy nincsen senki másban üdvösség. Nem mehetünk az Istenhez, csak az Úr Jézus által. Ez a lehetőség, és ezt Isten készítette, ezt a lehetőséget. Jött az Úr Jézus, és azt mondta, hogy én vagyok, és többször mondja, hogy ez vagyok, az vagyok, és nem azt mondja, hogy én és még valami, vagy valaki. Nem. Csak én. Nincs más út, nincs más lehetőség, de ez a lehetőség adatot. Megvan. Az Úr Jézus Krisztus keresztje által, hogy aki jönni akar, az jöhet. Jöhet az Istenhez. Járuljunk tehát bizodalommal a kegyelem királyi székéhez. Lehet menni, lehet járulni, és így a mennyei polgárjog az Isten szívében és az Isten közigazgatásában, az Isten rendeleteiben minden el van rendezve. Most jön a mi részünk. Úgy, mint polgárjogi dolgokban, útlevéllel, polgársággal kapcsolatosan, ahol kezdődik, hogy le kell tegyek egy kérvényt. Sokszor nehéz a kérvényt megírni. Kell kérdezősködni. Hát ez így megy a lelkiekben is. Így megy. El van készítve minden. Lehetek polgár. De hát akkor nem jönnek és nem erőltetik rám ezt. Akarod? Ez csak így működik. És az Isten, mivel szabad akarattal ajándékozott meg, és így teremtett bennünket. Ez a kérés, ez a vágy, ez nálunk kell, hogy legyen. Azt mondja az Úr Jézus, aki én utánam akar jönni. Ott kell legyen ez az akarás, ez a vágy. Aki szomjúhozik, mondja az Ószövetségben a prófét, az jöjjön, mert jöhet. És én adok ingyen, és ott van, minden a rendelkezésére áll, de jöjjön. Ott kell legyen ez a vágy, ez a szomjúság. Hát sajnos azt kell látni, hogy a bűn miatt, és Pál apostol itt részletezi ezt, hogy miben van, mert sokszor mondjuk, hogy bűn. Hát bűn, ez ilyen általános. Most itt elmondja, sokan járnak másképpen, akik a Krisztus keresztjének ellenségei. Azok ellenségei, kiknek a végük veszedelem. Tehát nem olyan, hogy ha nem lehet tudni, de lehet tudni, hogy aki nem tér meg, aki nem keresi az Istent, az elvész, elkárhozik, a végük veszedelem. Kiknek Istenük az ő hasuk, a gyönyörnek élnek. Az eszem, iszom és a szórakozás, minden ebben merül ki. És ilyen világban élünk, hogy a szórakoztató ipar, az ételek, az italok nagy mennyisége kínálja az ellenség. És a bűnös ember használja ezeket, mert ő erre áll rá. Akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, hogy milyen részeges, meg milyen dolgot csinál, és ezzel dicsekszik. A dicsőség, amivel dicsekednek, az ő gyalázatuk, és nem látják meg. Kik mindig a földiekkel törődnek. Ez a bűnös természet, és ez sokszor megakadályoz attól, hogy keressem az Urat. Pedig testvéreim, aki keres, az talál. Az örgetőnek megnyittatik. És keressük az Urat addig, ameddig megtalálható, mert ma még megtalálható. Olyan nagy kegyelem ez, hogy áll még ez a lehetőség. Még lehetünk a mennyországnak a polgárai. Aztán ugye nem elég ez a kérés, hanem kell egy bizonyítvány. Ugye fel kell mutatni, hogy magyar ember vagyok, vagy a szüleim, visszamenőim is, ugye, a család is, ilyen leszármazott vagyok. És a jó Isten is ezt várja el tőlem, hogy ismerjem be, lássam be, hogy bűnös a természetem nekem is, meg elődeimnek is, meg utódaimnak is, meg mindenkinek. Olvastuk ugye az igét, ahogy mondja Péter, nem veszendő holmin, ezüstön és aranyon váltottatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből. Atyáitoktól örökölt hiába való élet. Ez a hiába való élet, amikor a Krisztus keresztények ellensége vagyok, amikor a hitet nem akarom használni, hitetlen vagyok, nem kell az, nem érdekel az. Kell az emberben legyen egy ilyen bűnösségi bizonyítvány, hogy megalázkodik, és azt mondja, elismeri, én egy bűnös ember vagyok. Uram, könyörülj rajtam. El fogok veszni. Nyomorúságos az életem. El kell ismerni ezeket a dolgokat. Hitetlen vagyok. A pokolba jutok. Boldogtalan vagyok. Szenvedek. Az az ember, aki polgárjog akar lenni, akar rendelkezni ezzel a joggal, az ezeket a dolgokat be kell ismerje. Ez nem megy úgy, hogy Uram, itt vagyok én is, na foglalkozz velem is. Nem. Na és nem, van valami mondani valód? Hát ezt kellene elmondani, leborulni a lábainál, megalázkodni előtte, és ez sokszor, olyan sokszor nehezen megy. Pedig ez a feltétel, a bűnbánat, a szívben való megkeseredés, az Isten orcájának a keresése, a vágy, ó Uram, mikor adod meg nekem is ezt az új életet, ezt a másfajta életet. Aztán ott kell legyen egy fogadalomtétel is. Ugye azok, akik már voltak állampolgárságot, kell legyen egy ilyen eskütétel. Azt mondják, az amerikai polgárjogért komoly vizsgát kell tenni. Amerikai történelemből nagyon komolyan le kell vizsgázni. Az elnökökről kell tudni dolgokat, meg csatákról, meg sok mindenről. És hogyha sikerül a vizsga, akkor lehetsz polgár. Másképp nem. De az is, hogy mondasz egy igent. Megígéred, hogy az ország polgár törvényei szerint akarsz eljárni. Igénybe, figyelembe veszed. Nem semmized le, nem nézed le ezeket. Nem járatod le, hanem beviszed az életedbe. Hát testvéreim, ez a hívő életnek a lényege tulajdonképpen, hogy akkor, amikor beismerem bűnösségemet, és kérem a kegyelmet, de akarom és vágyom engedelmeskedni az isteni törvényeknek. De ez a hívő élet. Így lehetek a mennyei polgárjog. Nem úgy, hogy én nem veszem figyelembe az Isten törvényeit. Az Isten országának a törvényei le vannak írva a Bibliába. Itt van, ezt lehet tudni. Ezeket lehet tudni. Úgy van ez, testvérem, mint amikor valaki jogsit akar kapni, vezetni akarja az autót, le kell vizsgázzon. Hát de miért az a kis kártya, az segít nekünk, hogy tudjuk vezetni az autót? Hát az segít, vagy de beteszem a kis zsebembe, na is, avval vagy annélkül. De vannak a szabályok, ugye? Meg kell tanulja az ember, kell gyakorolja magát ezekben, ahhoz, hogy tudjon járni, tudjon vezetni úgy, ahogy kell. Látjuk, így is annyi baj és nyomorúság van. De így van a hívőségben is. A jó Isten elénkbe teszi az ő törvényét, parancsolatait, és azt mondja, ezek szerinté előtt beadtam az életet. Élj, cselekedd az Isten akaratát. Pál apostol egy ilyen ember volt, aki az Isten országának a törvényei szerint élt. És ugye tudjuk, testvéreim, Filippiben, most a Filippi belieknek írja, de mikor Filippibe vegy, akkor megfogták és a börtönbe zárták. És ott volt a kalodába is, és megverve, ütésektől telve. És ez az ember nem kezdett el jogaiért kiáltani, ahogy a testvér mondta, voltak jogai, mert meg kellett volna tárgyalják, egy törvényszéki tárgyalás kellett volna legyen, mert ő római polgár volt. És nem lehet úgy csinálni egy polgárral. De mégis ő nem kezd el ott morgolódni, nem kezd el sztrájkolni, nem kezd el más csinálni, elkezd Isten tisztelni, Isten dicsőíteni. Mert ő más törvények szerint élt, az Isten törvényei szerint. És azt mondta, hogy most Isten mit vár el tőlem? Hát adj hálát! És Silással együtt énekkel dicsőítették az Urat, két hangra, gyönyörűen ott a Filippibeli sötét börtönbe. Biztos, hogy az énekkar szerette volna hallgatni őket. Milyen jó lenne, tudnánk hallgatni Pált és Silás duettet énekelni. És mindenki odafigyelt, hogy mi van ezekkel az emberekkel? Kalodába vannak zárva. Sötét börtönbe. Csurog a vér a hátukon, mert meg vannak verve. Hát mi van ezekkel az emberekkel? Miért tudnak így élni és viselkedni? Azért, mert ők az Isten törvényei szerint élnek. Őket nem köti ezek a földi dolgok, történik ez, történik az, nem morognak, nem zúgolódnak. Ők azt mondják, hogy tudom az Istent szolgálni. És amikor írja Pál apostol ezt a levelet, a Filippi levelet, akkor is a börtönben van. Nem Filippibe? Nem Filippibe, Rómába. És akkor se zsörtölődik, hogy én már öreg vagyok, csomó gyógyszer kell, már itt van egy punga gyógyszer. Ó, már nem bírom. Én már el kell menjek, de miért nem visz? És az a nehéz, az a borzasztó nagy teher, nem ez van benne, hanem az egész levél arról szól, hogy örüljetek. Testvéreim, olyan jó nekünk az Úrban lenni. Hát egy ember, aki a börtönben van, hogy tud így beszélni? Azért, mert ő az Isten törvényei szerint él, és kell legyen a hívő emberben egy ilyen döntés, amit a szívében hoz, hogy én az Úr törvénye, az Úr akarata szerint akarok élni. És persze az Isten törvényei nem nehezek, az Isten törvényei itt le vannak írva, de az Isten törvényei homlok egyenest ellenkeznek a fizikai törvényekkel. Például azt mondja az Úr Jézus, jobb adni, mint kapni. Há, hogy? Há, manapság, amikor mindenki kapni szeretne. Há, hogy van ez? Az Isten törvényei más törvények. És ha én azoknak a törvényeknek engedelmeskedek, akkor tapasztalom meg a felszabadultságot. Az Úr Jézus azt mondja, szeress, bocsáss meg. Hát annak? Hát azt soha. Én avval nem beszélek, én avval nem találkozok. És meg van kötözve. És akkor csodálkozik, hogy nem boldog, és nem tud élni békességben. Mert az Isten törvényei felszabadítanak, és ilyen az Isten országának a törvénye. Van-e ilyen fogadalom, ilyen döntés a szívedben, hogy te az Úr szerint akarsz élni? Ugye akkor, amikor bemerítkezünk, akkor kérdezik, hogy van egy ilyen döntés. Van is ez az ének. Ugye? Hogy van ez az ének? Az új szöveg szerint szívemben eldönt, ugye? Eldőlt. Ott van. Megvan ez a döntés. Ragaszkodsz, kedves testvérem, aki már régóta álltál fehér ruhába az Úr előtt és a gyülekezet előtt, ez a döntéshez? Ma is az Isten országának a törvényei szerint éltél? Akarsz, szeretnél holnap is, meg azután is? Az ördög mindent megtesz, és használ embereket, hogy nehogy úgy éljünk. De nekünk a mennyei polgáriok kell, és akkor kell ez a döntés. És ezt megújíthatod ma este. És befejezem azzal, testvéreim, hogy van egy áldott reménység, de egy valóságos reménység ez. Úgy, ahogy az az ember, aki megkapta a dupla állampolgárságot, ő mehet abba az országba, persze nem csak mi magyarok mehetünk Magyarország, a román kormány is hozott ilyen törvényt, ugye, hogy azok, akik máshol laknak, románok, tudják bizonyítani a nemzetiségüket, akkor jöjjenek és lehetnek román állampolgárok. Tehát amikor megkaptam ezt a polgárjogot, akkor mehetek és használhatom. Rögtön működnek ezek az erők. Mi még itt testben élünk, de az Istenre figyelünk, és ezért mondja Pál apostol ezt, hogy vannak emberek, akik a földiekkel törődnek, vannak emberek, akik el vannak foglalva ezekkel a földi dolgokkal, és egyszerre csak vált, és azt mondja, hogy a mi országunk a mennyekben van. A mi országunk, hát te Pál, várjál egy kicsit, te dupla állampolgár vagy. Te most a filippibelieknek írod ezt, de a római börtönbe vagy. Idős emberként. Hogy van ez? Ez az ember már bizonyosan tudta, hogy a mi országunk a mennyben van. Nem azt mondta, hogy a mi országunk lehet, hogy a mennyben lesz. Nem azt mondta, hogy a mi országunk valószínű, hogy a mennyben lesz. De ki tudja ezt? Nem ezt mondja. Hanem ez a boldog reménység, a mi országunk a mennyben van. Mi onnan várjuk a megtartó Úr Jézus Krisztust, aki elváltoztatja a nyomorúságos testünket. Figyeljük meg, hogy a bűnös ember a nyomorúságos testével foglalkozik. Eszünk, iszunk, megyünk, építünk, gyógyítjuk magunkat, és a test. És az Úr azt mondja, hogy én átváltoztatom. Tehát ha te rám bízod az életedet, testedről, lelkedről egyaránt gondoskodok. Elváltoztatja mi nyomorúságos testünket, hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, az ő hatalmas munkája szerint, mert itt tulajdonképpen itt nem csak emberi erők működnek, amikor én beismerem bűnösségemet, és gyenge vagyok, és szegény vagyok a lelkemben, akkor kezd el bennem az Isten ereje munkálkodni. Amikor én kicsinek látom magamat, akkor emel fel az Úr. Amikor én megalázkodok, mert bűnbánatot tartok, akkor munkálkodik az Úr bennem. Ez az isteni erő. És ez egy valóságos dolog van. Átélem ezt minden nap. Tudom, hogy az én megváltóm él. Ezt mondta Jób. A mi országunk a mennyekben van. Van-e ez a bizonyosság a szívedben? Ez az üdvbizonyosság, hogyha a földi sátorház elbomol, nekem épületem van az Istennél. Nem kézzel csinált, nem az én erőlködésem alapján, hanem azt, amit az Úr ad. És ott teljes öröm, ott felszabadulás, új test, meggyógyult test, gyönyörűséges, örök ifjúság, együtt a megszámláltatlan nagy sereggel, ó, milyen szép lesz ott az Isten országában. Van-e ez a meggyőződés, ez az üdvbizonyosság a szívedben? Én kívánom, hogy legyen mindnyájunkban. Amen.
Thank you.
hálásak vagyunk, jó atyánk, azért, hogy ezen a mai napon volt szabad hozzánk, hozzám, és érezhettük, hogy itt voltál jelen. Köszönjük neked jelenlétedet, köszönjük neked kinyilatkoztatásodat, köszönjük, hogy könyöröghettünk és imádkozhattunk gyermekeinkért. Köszönjük a délelőtt igét, és köszönjük most azt a dolgot, hogy a szemünket, a szememet ráirányítottad a mennyre, hogy lássuk azt a csodálatos és dicsőséges országot, amit elkészítettél a mi számunkra. Úr Jézus, segíts meg engem is, és mindannyiunkat egyen-egyenként, akik hallottuk, vagy hallották ma az igét, hogy vágyjanak ebbe az országba, vágyjunk ebbe az országba, és nem maradjunk meg csak a vágynál, hanem tegyünk is érte, hogy menjünk a kereszt alá, és boruljunk le, és valljuk meg bűneinket, hogy te tudjad ideadni nekünk a mi polgárjogunkat. Segíts meg bennünket, hogy evel a tudattal ezen a héten úgy éljük a hétköznapi napokat. Amen.
Amen.